Pénzügyes. Pénzügyes. Okosan a pénzzel. A Duer Rádió pénzügyi sorozata.
Bár még csak októbert írunk, de nem sokára itt a karácsony, a legelőrelátóbbak már készülnek az ajándékvásárlásra. Jön az év legnagyobb shopping szezonja, de nem mindegy, hogy mit, mennyiért, hogyan és miből veszünk. Azért, hogy ezt átgondoltan tegyük, és esetleg még meg is tudjunk takarítani, összegyűjtöttük nektek az elmúlt hónapok leghasznosabb gondolatait a pénzügyes műsorunkból. Az utóbbi években a vásárlás bevett formája lett az online vásárlás. Rendelhetünk ruhát, cipőt, vacsorát, de a komplett heti menü alapanyagait is otthonra. A virtuális térben épp olyan könnyen vásárolunk hirtelen felindulásból, mint a hagyományos üzletekben. Ha megtetszik valami, vagy szuperakciót látunk. Tóth Tibor, a pénzügyminisztérium makrogazdasági és nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkára az okos online vásárlással kapcsolatban ad tanácsokat.
Én azt gondolom, hogy az online vásárlásoknak is van különböző típusa, és itt megemlíteném azokat az úgynevezett mikrovásárlásokat, amikor például a fiatalok olyan felületen költenek, amikor játékokat vesznek, vagy Spotify-on letöltenek egy számot, vagy ilyen viszonylag kisebb összegű vásárlások. Nyilván ezeket nagyon könnyen meghozza az ember ezeket a döntéseket, hiszen kis összegekről beszélünk, de nyilván, hogyha ezt sokszor tesszük meg, akkor ezek a kis összegek is nagyjá tudnak nőni, és a hó végén, vagy hogyha megnézzük egy idő után az egyenlegünket, akkor szembetűnő, hogy jobban csökken a pénzünk, de ez a csökkenés, ez még jobban érzékelhető, hogyha készpénzben történik a költés, hiszen ha a saját zsebünkben, a saját kezünkben van a pénz, és úgy érezzük, hogy mennyire fogy, ez egy sokkal kézzelfogható valóság, mint hogyha csak a számlán vagy egy SMS érkezik arról, hogy költöttünk pár száz vagy pár ezer forintot. De annak ellenére, hogy az online vásárlás talán könnyebben és gyorsabban megy, itt is csak azt tudom hangsúlyozni, mint korábban, hogy nagyon fontos az odafigyelés és a pénzügyi tudatosság a döntések esetén.
Milyen fogyasztói kockázatai vannak a vásárlásoknak? Hogyan tudjuk ezeket elkerülni?
Online vásárlások esetében fogyasztói kockázatnak tekinthetjük, ha nem járunk utána, nem vagyunk elég körültekintőek a webáruházzal kapcsolatban, ahogy ezt már az előbb említettem. A tájékozódásban nyújt nagyon hasznos segítséget a jogsértést elkövető webáruházak adatbázisa, ami a jogsértő webáruházak.kormány.hu oldalon érhető el. Az adatbázis tartalmazza azon szolgáltató webáruházak nevét, amelynek magatartását a fogyasztóvédelmi hatóság, vagy a gazdasági versenyhivatal, vagy a bíróság jogerősen megállapította, hogy nem megfelelő, illetve sérti ezeket a jogszabályokat. Továbbá a webáruházakkal kapcsolatban érdemes annak is utána járni, hogy melyik kategóriában, ezt erről is előbb említést tettem, hogy magyarországi, európai unión belüli, vagy európai unión kívüli, tehát harmadik országbeli vállalatnak, illetve cégnek minősül-e. A harmadik országból származó áruk esetében tavalyi év júliusától van a vám és az áfa fizetési kötelezettség, ami szintén addicionális költségeket jelent. Illetve itt is elhívnám a figyelmet az Egyesült Királyságra, ahol szintén, mivel EU-n kívüli tagország, ezért vámköteles lehet az onnan vásárolt terméket.
Ha nem az imént javasolt utánvétes fizetést választjuk, akkor leginkább bankkártyával vásárolunk az interneten. De ma már az élő vásárlásoknál is a legelterjedtebb a kártyás fizetés. Ezért érdemes képben lenni a bankkártyákat, kártyás tranzakciókat illetően is, hogy biztonságban tudjuk a pénzünket. Tóth Tibor ebben is segített.
A bankkártyával történő vásárlás ma már rendkívül gyors, egyszerű és biztonságos. Az érintéses fizetés gyors ütemű elterjedése minimálisra csökkentette a fizetési folyamatot. Egyetlen érintéssel akár 2-3 másodperc alatt végbe megy a tranzakció, és a kis összegű 15 000 forint alatti fizetések esetén még csak PIN kódot sem kell használni. A bankkártya használat másik óriási előnye, hogy a beépített biztonsági azonosítók miatt A körültekintő használat mellett az egyik legbiztonságosabb fizetési mód. A készpénzzel ellentétben, ha a kártyát ellopják, azonnal le lehet tiltani, és így a további veszteségeket minimalizálhatjuk. Szintén óriási előny, hogy praktikus, kis helyen elfér a bankkártya, ellenben a készpénzzel, hiszen a sok apró pénz érme sok helyet tud foglalni.
Pénzt költeni már tudunk, na de miből tesszük? A legjobb, ha a sajátunkból, ahhoz pedig úgy jutunk, ha dolgozunk, és azért fizetést kapunk. A fizetésünkből a közösbe is kell tenni, azaz az államnak befizetni az adókat, amelyből a közösségi kiadásokat finanszírozzák, az egészségügyet, közbiztonságot, oktatást, és még sorolhatnánk. Izár Norbert, a pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára segített eligazodni abban, hogy mire is szolgál az adó.
Igen, hogyha nézzük az adókat, akkor az látszik, hogy tehát amit mindenki fizet, talán a legtöbben találkoznak is vele, az az ÁFA, tehát a magyar költségvetésnek az egyik tartó pillére az az általános forgalmi adó. Gyakorlatilag ezt minden egyes fizetéskor, amikor szolgáltatást vagy terméket veszünk, ezt mindenki megfizeti. Tehát a boltban ki van írva egy terméknek az ára, ebben benne van az általános forgalmi adó, tehát amikor ezt mi megvesszük, legyen az egy üdítő vagy egy élelmiszer, akkor a boltos az áfa tartalmat elutalja a költségvetésnek, és a nettó bevétel az pedig az ő bevétele. A magánszemély nem is feltétlenül tudja, hogy mennyi volt az áfa abból, amit ő fizetett, ő a nyugtán látja, hogy mondjuk 500 forintot fizetett az üdítőért, ő azt nem tudja, hogy annak hány százaléka áfa, hány százaléka volt a nettó ellenértéke a terméknek, de lényeg az, hogy minden egyes fizetésnél ő áfát fizet, tehát azt mondom, hogy a legtöbb ember áfával találkozik nap, mint nap. A költségvetésnek a másik tartó pillére, az pedig a munkát terhelő adók, tehát a személyjövedelemadó, illetve a TB járulék, amit előbb is mondtam, illetve ennek van egy munkáltatói oldala, tehát a munkáltató is fizet adót akkor, amikor bért fizet, ez pedig a szociális hozzájárulási adó, tehát ez a röviden szochó, akkor a magánszemély oldalán a személyjövedelemadó, illetve az egyéni járulék, tehát ez a társadalombiztosítási járulék, ez a három adó együtt, ez az, ami a munkát terhelő adók címmel lehetne így a hármat együtt összefoglalni, tehát ez a költségvetésnek a másik nagyon komoly támasza, gyakorlatilag ez a kettő adja, tehát ez a munkát terhelő adók és az áfa, ez adja az összes adóbevételnek kb. A 3/4-ét.
Újabb szabály, hogy 25 év alatt nem kell személyi jövedelemadót fizetnünk. Mit jelent ez a gyakorlatban? Mennyivel több pénz marad a zsebünkben, és mi változik akkor, ha betöltjük a 25. életévünket?
Tavaly hoztuk be ezt a friss szabályt, tehát 22-től van ez a lehetőség, hogy nem kell megfizetni a személyi jövedelemadót a 25 év alattiaknak. Ez egy elég komoly kedvezmény, és olyan szempontból érdekes, hogy nem fix összegben van meghatározva a teteje, úgymond ennek a kedvezménynek, hanem az átlagbérhez van kötve, tehát ez azt jelenti, hogy minden évben nőni fog ez a kedvezmény. Az idei évben ez azt jelenti, hogy havi szinten pár forint hiány, de 500 ezer forintos bérig gyakorlatilag adómentesek a 25 év alatti fiatalok. Hogyha valakinek nyilván nincs 500 ezer forintos jövedelme, hanem az alatt van, akkor ezt a maximum összeget vélhetően nem fogja tudni kihasználni, de nyugodtan számolhat azzal, hogy 15% adóval többet tud hazavinni, mint az, aki erre a kedvezményre nem jogosult.
Ha jól bánsz a megkeresett pénzeddel és tudsz takarékoskodni, akkor már gondolkozhatsz a jövőre is, amikor esetleg kevesebb pénzbe kell kijönnöd, vagy váratlan dolog történik, ami extra kiadással jár. Dr. Kravalik Gábor, az ÖPOSZ főtitkára, az öngondoskodásról mesélt nekünk.
Öngondoskodás, hogyha egy kicsit távolabbról tekintjük ezt a kérdéskört, ezt a témát, akkor nagyjából az előzőekben is már így érintőlegesen utaltam rá, hogy olyan váratlan helyzetekre történő felkészülés, amelyek, vagy jövőbeni helyzetekre való felkészülés, amelyeknek vagy az időbeliségét, vagy a bekövetkeztében bizonytalanok lehetünk. Hát vannak olyan dolgok, amelyeknek mondjuk az időbelisége az, ami kérdéses, például egy egészségügyi kiadásnak a bekövetkezte. Az majdnem, hogy biztos, hogy előbb-utóbb egy ember találkozik élete során olyan egészségügyi problémával, amikor jelentősen megterheli a családi költségvetést annak a kezelése, annak a rendbetétele, de ha nyugdíjra gondolunk, az már így, talán így biztosabban bekövetkező esemény az ember életébe, bízva abba természetesen, hogy megéljük a nyugdíjat, de arra is fel kell készülni, hiszen nem tudjuk, hogy a nyugdíjas éveinkre milyen körülmények között fogunk megérkezni, milyen helyzetben fog minket érni az az életszakasz, és hogyha arra nem készülünk fel, akkor bizony komoly problémákkal tudunk szembenézni, és a most eltervezett akár 20-30 év múlva bekövetkezendő jövőbeni élethelyzetünket nem fogjuk tudni megvalósítani, hogyha nem tudunk rá megfelelő módon felkészülni. És mind a két megtakarítási célkitűzés, öngondoskodó célkitűzés, az nem lehet eléggé hangsúlyozni, nem lehet elég korán kezdeni ezekre a felkészülést, mert talán ez egy ilyen trivialitás is, hogy minél korábban kezdünk valamire felkészülni, félre rakni, annál kisebb energiabefektetéssel, annál nagyobb eredményeket fogunk tudni megvalósítani. Ha mást nem is kapcsolunk ide, mint például az állam által biztosított támogatást, ami adó jóváírás formájában jelenik meg, ami évente 150 ezer forintos maximumban rögzíti a jogszabályt, tehát egy 750 ezer forintos évi befizetéssel már el tudjuk érni ezt a plusz 150 ezer forintos adókedvezményt, amit hogyha összeadunk, az már 900 ezer forint évente, tehát hogyha semmi más nem csinál egy magyar család, csak ezt a kedvezményes sávot kihasználja minden évben, hát akkor el tudjuk képzelni, hogy 30-40 év múlva azért az már egy igen jelentős megtakarítást tud biztosítani számunkra, amit hogyha havi megtakarításokra bontunk, akkor az jóval kevesebb havi terhet jelent akár egy család számára is, és ugye hát nem is beszéltünk még arról, hogy ezek a befektetések, ezek a megtakarítások befektetésre kerülnek, tehát hozamot, reálhozamot is termelnek. Ugye most az elmúlt időszak éppen nem kedvezett a reálhozamoknak a megszerzésében, hiszen magas inflációs környezetben ugye az infláció feletti hozam az szinte elérhetetlen bármilyen befektetési termékkel. De ha megnézzük a 10-15 vagy akár a 20 éves idősávot, akkor a nyugdíjpénztárak az egyik leghozamtermelőbb képességgel bíró megtakarítási formák. Tehát, hogy a megtakarításunk az még valószínűleg jó kezekben is van, és még a befizetéseken túl hozammal is tudja gyarapítani egy családnak a megtakarítását.
Pénzügyes. A Duel Rádió műsorát a pénzügyminisztérium támogatja.